Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mennek és földnek dicsőséges Ura, kegyelmes megváltónk, köszönjük néked, hogy hódolattal állhatunk meg ma is szent színed előtt. Valljuk azt, amit a fogadó igén hallottunk, hogy te vagy a világ világossága, és köszönjük néked, hogy te gyújtasz világosságot a szívünkben, hogy meglássuk nyomorúságunkat, de meglássuk az evangéliumot is, meglássunk téged, rád bízzuk magunkat és veled járjuk életutunkat, míg csak haza nem érkezünk a te világosságodba, az örök világosságba. Köszönjük néked, hogy azt szeretnéd és azt akarod, hogy egyéni életünk is, de közösségi életünk is, gyülekezetünk is a te világosságodat hirdesse ebben a sötét világban. Ragyogjunk és a te fényedet sugározzuk tovább. Ahogy Mózesnek is arca fény lett, mikor veled volt, szeretnénk mi is most veled lenni, és vinni a te fényedet családjainkba, munkahelyeinkre, a világba. Add, hogy átvegyük a te igédnek ragyogását. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki az igéddel táplálod a fényünket. Ha nem szól hozzánk a te igéd, mi magunk is kihúnyunk, és sötétségé válunk. Kérünk, hogy szólj hozzánk. Ha nem szól hozzánk az evangélium, a kegyelem jó híre, elalszunk, és csak sötétséget árasztunk mi is magunk körül. Kérünk, add nekünk a te igédet, add nekünk az evangéliumot, és tápláld a mi fényünket, hogy ragyogjunk, hogy világosság legyünk ebben a sötét világban. Köszönjük néked, hogy így állhatunk most is előtted, kérve a te jelenlétedet, szavadat, tanácsodat. Kérünk, legyél velünk, áld meg mai Isten tiszteletünket. Nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk helyet és hallgassuk meg Isten igéjét, amint írva találjuk a Zsoltárok könyvében. A Zsoltárok könyvéből a 6. Zsoltár következik, ezt olvassuk. Tehát a 6. Zsoltárban így találjuk Isten igéjét. Az éneklő mesternek a neginótra, a söminit szerint. Dávid Zsoltára. Uram, ne fedj meg engem haragodban, és ne ostorozz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig? Térj vissza, Uram! Mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért. Mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszajámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongató miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekvők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet. Elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen. Kedves testvérek, zsoltárokat vesszük itt szépen sorra. Zsoltárok szó, az héberül úgy hangzik, hogy tehillim, az azt jelenti, hogy dicséretek, vagyis héberül a dicséretek könyvének neveznénk a Zsoltárok könyvét. A szót görögre fordították, a tehillim szót, és a psalmoi szóval adták vissza, aminek az igei alakja psallein, azt jelenti, hogy pengetni. Átvitt értelemben egy húros hangszeren játszani, vagy húros hangszerrel énekelni. Így ezt a könyvet, aminek itt az egyes részeit vesszük sorra, nevezhetnénk az énekelt imádságok könyvének, vagy az imádságos énekek könyvének. Ma a 6. Zsoltár van előttünk, aminek a címfelirata az, hogy ugye a karmesternek, az ének vezérnek húros hangszerekkel kísérni basszusban. A seminit, amit itt olvastunk az elején, az a semóna szóból ered, ami nyolcadik jelentéssel bír. Ez megfelel a mi latin oktáv szavunknak, tehát vagy arról lehetett szó, hogy két ember énekelte a Zsoltárt oktáv különbséggel, talán egy magasabb hang, meg egy mélyebb hang, vagy az lehet, hogy egy mélyebb tónusban, egy oktávval mélyebben kísérték az éneket. Nos, de nem is annyira ez a lényeg, hanem az, hogy Dávid ebben a Zsoltárában arról tanúskodik, hogy ő szenvedett a saját maga bűneitől is. Ugye az előző Zsoltárokban leginkább azzal találkoztunk, hogy mindenféle ellenségek vették őket körül, és hát azok közepette is kérte az Urat, hogy álljon mellé, rejtse őt el, és bizonyságot is tett arról, hogy meghallgatta őt az Úr, és nyugodtan tudott lefeküdni, és aludni, pihenni, viszont amikor másnap fölkel reggel, akkor is az ellenségeire tekint, és az Úr oltalmába ajánlja magát, és kéri az Urat, hogy vezesse át az ellenségei között is azon a napon, és segítsen, hogy őt tudja magasztalni, dicsérni. Most ebből a mai Zsoltárból viszont azt tűnik elénk, hogy ő látta maga bűneit is, és leírja azt, amit átél ezek miatt, és egy nagyon mély bepillantást kapunk az ő szívébe, az ő lelkébe. Nézzük most, hogy ebben a Zsoltárban, amit mi úgy tartunk, hogy az első bűnbánati Zsoltár, ebben mit árul el önmagáról a Dávid király. Mindegyik Zsoltárát egyébként, zárójelbe jegyzem meg, mindegyik Zsoltárát felkenetése után, tehát királyi pozícióból írta, előtte nem írt Zsoltárokat, királyként írta az Isten lelke, amikor fölkente őt ebbe a pozícióba, onnantól keletkezett minden Zsoltár. Nos, zárójel bezárva. Nézzük először tehát, hogy a hatodik Zsoltárban mit árul el a lelki állapotáról. Ugye elbeszéli az Úrnak a boldogtalanságát. Azt mondja, hogy ellankadtam, mint a virág, amikor elszárad, elfonnyad. A testem, csontjaim, lelkem is megháborodott, tele nyugtalansággal. Azt mondja, vég nélkül sóhajtozok. Nem csak nappal, hanem egész éjjel is. Sőt, éjjel azt mondja, hogy sírtam, és áztattam a nyoszolyámat a könnyeimmel. A szemeim elhomályosultak. Nem látok átvitt értelemben egy reménykeltő fénysugarat sem. Sötétségbe borult a lelkem, a szívem. Kiemelném talán két kifejezését. Az egyik, hogy csontjaim, a másik meg, hogy lelkem megháborodott. Teljes nyugtalanság szállt meg engem. Testileg, lelkileg, mind az egész valóm nyugtalankodik. Ilyen különös ez, hogy a csontjairól úgy beszél, hogy mintha elvesztette volna minden belső tartását. És arról val, hogy mintha a csontjait, hogy így mondjam, hogy kihúzták volna, és csak egy ilyen nagy hústömeg maradt volna, mert csontjaink tartanak bennünket, és mintha a csontjaim kivették volna, és összeestem, mintha nem lenne csontvázam. Az egész testem gyötrődik. Minden porcikám gyötrődik, összeroskadok. Elvesztettem a belső tartásomat. És a lelkem ugyanígy érzi magát. Lelkem is igen megháborodott, mondja. Nem kicsit, nagyon. A lelkem összetört, nagyon összetört. És láthatóan nem tudott magán segíteni, hogy így mondjam, nem tudta magát regenerálni, új erőre juttatni, és nem volt körülötte sem, akitől segítséget várhatott volna. Egyedül volt, nem volt ott pszichológus, szakértő, pszichiáter, gyógyszer, módszer, csak fekszik a földön, teljes összetörtségbe, és kérdezi, hogy Uram, meddig? Te meddig haragszol még rám? Egy ilyen rövidített kérdés ez, hogy és te, Uram, meddig vagy megháborodva ellene, meddig vagy haragos én irántam? Egyedül Istenre gondol, ő számít neki. És nagyon úgy tűnik, hogy nagyon is tudja, hogy az Úr hozta őt ebbe az összetört lelki állapotba. Összetörte akár csak Jákóbot a jabbók révénél. Úgy elgondolkoztam, hogy hívő emberként juthat valaki ilyen lelki állapotba? És nyilvánvalóan juthat, mégpedig Isten akaratából. Úgyhogy az, hogy valaki hívő, az nem garantálja, hogy soha ilyen testi-lelki elesettségbe nem engedi őt, vagy nem juttatja őt az Úr. Nem töri össze a szívünket, lelkünket nekünk is. De nézzük tovább a második pontunkat, hogy ebben a lelki állapotában és testi állapotában, ebben a nagy összetörtségében mit cselekedett Dávid? Imádkozott, testvérek, imádkozott. Nem kevesebb, mint 7 esedezést olvasunk az egész Zsoltárban a szájából. Második versben, ne büntes, ne fegyelmez. Harmadikban, légy kegyelmes, gyógyíts meg. Az ötödikben, tér vissza, szabadítsd meg lelkem. Ments meg engem. 7 kéréssel ostromolja Istent. És itt, amit szeretnék ezekből a szavaiból kiemelni, hogy amikor azt mondja a második versben, hogy ne fegyelmez, ne büntes, haragodban és búsulásodban. Haragodban és búsulásodban. A harag az is már egy elég kemény, de a búsulás az a még nagyobb harag. Az a felbőszülést jelenti, a búsulás régi magyar nyelvben. És ezt ezeket az érzéseket Isten akkor szokta érezni, amikor a bűnösökre néz. A bűnösökre néz, az ellene lázadó emberre néz, a vétkező emberre néz, és akkor megharagszik, sőt, búsul. Megharagszik a bűnre, megharagszik a bűnösre. És itt árulja el Dávid azt, hogy nagyon is jól tudja őt, hogy nagyon jól tudja azt, hogy Isten az ő bűnei, az ő vétkei miatt haragszik reá, és búsul. És ezért csap le reá. Nem is vitatja, hogy ezt ő megérdemli, mert valóban bűnös, vétkes ember, de azt kéri Istentől, hogy csak ne haragodban és búsulásodban fegyelmezés büntes. Olyan, mint Jeremiás prófét, ő is azt kéri, hogy fenyíts meg engem, Uram, de mértékkel, ne haragodban. Mert Jeremiás ugyanúgy, mint Dávid tudja, hogy ha Isten haragszik és búsul az a bűnös ember ellen, akkor, és megbünteti, akkor azt fölemészti az embert, eltünteti a földről is, de a pokolba veszti el. Megérdemlem, mondja Dávid, hogy a bűneim miatt rám nehezedjen a kezed, és összeroppants engem. Csak kérlek, hogy mérsékeld a haragodat és a te bosszú állásodat. Igazságos vagy ebbe, hogy büntetsz engem, de kérlek, kímélettel tedd meg. És mi, akik ugye átvettük már Dávidnak az életét, tudjuk nagyon jól, hogy amikor ő Bécsavéval vétkezett, és nagy nehezen hát Isten bűnbánatra juttatta, hát Istennek nem volt nehéz, neki volt nehéz bűnbánatra jutnia, de bűnbánatra jutott, és akkor mondja neki Nátán próféta, hogy az Isten azt üzeni neked, hogy a saját házadból fog téged megbüntetni. És a saját családodból fog rád származni minden nyomorúság. És utána el is kezdődnek ezek a csapások, talán emlékeztek rá, hogy az első volt, hogy a saját fia föllázadt ellene, és trónjára tört, elvette a feleségeit, ott nyilvánosság előtt megszégyenítette, menekülnie kellett. És amikor menekült, akkor ugye a Simei kiabált reá mindenféle gonosz dolgokat a menekülő királyra. Abisait nem hagyta Dávid bosszút állni, nem engedte, hogy megölje, és azt mondta neki az Abisai fiai, miközben nekem hozzátok, Az Úr mondta neki, hogy gyalázzon engem, és megy tovább alázattal az úton. És ez egy megdöbbentő dolog, testvérek, hogy Dávid így nem vitatta azt, hogy Isten joggal haragszik rá, még ha meg is bocsátott neki. Még mindig joggal haragudott rá, és úgy vette, hogy jogosan ítéle, büntet engem, fegyelmez engem, mert rászolgáltam erre. Szégyen, gyalázatot hoztam a nevére. Megérdemlem ezt, csak ne haragodba, csak ne búsulásodba, mondja Istennek, mert akkor örökre elveszek a Seolba, meghalok. Nekünk is, testvérek, azt gondolom, hogy ha már hívő emberek vagyunk, akkor is az Úr gyermekei vagyunk. Az Úr bizony bennünket is, ha bűnöket lát az életünkbe, akkor fegyelmezni fog bennünket. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy az Isten, hogyha nem fegyelmezne bennünket, akkor korcsok lennénk és nem fiak. Úgyhogy előfordulhat, hogy az Úr nem csak így a szavával szól nekünk, hanem hogyha nagyon, nagyon is megkeményítjük magunkat, azt nem akarunk valamit befejezni, ami nem tetszik az Úrnak, és nem akarunk bűnbánatra jutni, akkor előfordulhat, hogy megfegyelmez bennünket is. És rászolgálunk akkor azokra a nehéz pillanatokra, azokra a testi, lelki nyomorúságokra, amik esetleg a nyakunkba szakadnak. Vagy előfordul, testvérek, ez a dolog velünk is, hogy az Isten kegyelmével kezdünk el játszani, vagy a másik dolog, ami előfordul velünk, hogy a bűnnel lebarátkozunk, megbarátkozunk, aztán kvaterkázunk vele. Ez mind a kettő súlyos dolog. Tehát az, hogy én tudok az Istennek az irántam való kegyelméről, és hiszem is, hogy Jézus drága árat fizetett a kegyelemért, és utána a kegyelem a gonoszság palástjává lesz a számomra, és azt mondom, hogy mindegy, megcsinálom ezt, meg azt megengedem magamnak, mert hát Isten úgyis kegyelmes hozzám. Jézusért megbocsátott engem. Még reformátusként még sajnos ugye hozzá tudjuk valahogy gondolni a szívünkbe, hogy hát kiválasztott engem az örök életre. Hát akkor most már nem történhet velem nagyobb, hogy most jó, hát ezt a kis becstelenséget, ezt a kis hazugságot, ezt a kis képmutatást, ezt a kis lustaságot, ezt a kis türelmetlenséget megengedem magamnak. Vagy nem tudom mit. Hát úgy is kiválasztott engem, és úgy is kegyelmes hozzám Krisztusért, hát csak nem lesz ebből nagy baj. Szóval lehet, hogy tudatosan, lehet, hogy nem annyira tudatosan, de visszaélhetünk a kegyelemmel. És ez nem jó dolog. És vagy azt gondoljuk, hogy a bűn nem olyan nagyon súlyos dolog, ez a bűnnel való kvaterkázás, hogy hát ez a kis tisztátalanság, ez a kis hazugság, ez a kis ez a kis az, ez a kis dühösség, ez a kis haragvás, ez a kis bosszúállás, hát ez még belefér. De igazából az Úr tudja, hogy nem fér bele, és valahol mi is tudhatjuk, hogy nem fér bele a hívő életbe. És akkor, ha látja Isten legalább ezt a két dolgot, hogy mi vagy a kegyelemmel élünk vissza, vagy a bűnt tekintjük könnyed dolognak, és nem veszük igazán olyan komolyan, mint ahogy Isten komolyan veszi, akkor előfordulhat nagyon is, hogy mint gyerekeit elkezd minket fegyelmezni, aztán küld ilyen-olyan testi-lelki nehézségeket az életünkbe. Azért, hogy ott a magunkba szálljunk. Összetörjünk, és magunkba szálljuk, és megértsük, hogy nem tehetjük meg, se a kegyelemmel nem érhető, de se a bűn nem tekinthetjük. Oda kell állnunk elé, és azt kell mondjuk, hogy jogos vagy az ítéletben, jogos vagy a büntetésben, jogos a fegyelmezésed. Az egyik énekünkben, majd énekeljük mindjárt, hogy ne büntess úgy, mint érdemlettem tőled, én undok bűnömmel, mert akkor nyilván el kell vesznem. Térj hozzám hát jó kedveddel. Én Istenem, irgalmaz kérlek én nekem. Ne büntess úgy, mint érdemlettem tőled én sok bűnömmel. Undok bűnömmel. Ezt kéri Dávid is tulajdonképpen az Úrtól, hogy ilyen összetört állapotába jó, megérdemlem, büntes, fegyelmez, de ne haragodba, ne búsulásodba kiált. És utána a következő kiáltása, könyörülj és gyógyíts meg engem, mint egy beteg ember az orvos után. Könyörülj rajtam, és gyógyíts meg engem. Bocsáss meg nekem, essen meg rajtam a szíved. Tisztíts meg a bűneimtől, szabadíts meg tőlük. Látszik, hogy Dávid testvérek, miután átéli azt, hogy Isten szent Isten, aki igazságosan haragszik a bűnre, az ő életébe is. Kegyelmes Isten is. Megbocsátó, könyörülő Isten is a fiaihoz. Valójában ez a kettő dolog mélyen összefügg egymással. Dávidnál nagyon érezzük ezt, hogy nála a kegyelemért való esedezés, a könyörületért való rimánkodás, az egy olyan embernek az esedezése és rimánkodása, aki pontosan tudja, hogy Isten haragja milyen súlyos. Megtapasztalta ezt, hogy Isten haragja, ránehezedik az ember, akkor az embernek annyi. Felemészti az embert, tönkreteszi az embert, a pokolra juttatja az embert. De aki ezt látja és ezt átérzi, az az ember, Dávid tudja azt, hogy milyen nagy dolog, milyen hatalmas dolog az Isten kegyelme és irgalmassága. És kéri ezt, mennyire oda kell figyelnünk egyébként ezen a ponton ugye az Úr Jézusra. Akinek nézzük a keresztjét, és akkor látjuk azt, hogy igen, az Isten haragja meg a kegyelme mélységesen összetartozik. Mert ő az, aki magára vette a bűneimet, a bűneinket, és ő az, aki ezért megbűnhődött, de azért, hogy nekünk kegyelmet szerezzen. És látjuk ő ránézve, hogy az Isten szemében a bűn az olyan súlyos dolog, hogy még a fiát is ugye megbünteti, halálra veti. A bűn zsoldja a halál. Jézus átéli ezt. Miért hagytál el, atyám? És leszáll a pokol fenekére. Mert az Isten bűn miatti haragja rettenetes. Még a fia ellen is. De a kegyelem éppen ezért adatik nekünk, bűnösöknek. És a kereszt arról is tanúskodik, hogy Isten mennyire irgalmas és mennyire könyörülő. Se a haragját nem vehetjük komolyan, a kegyelme komolyan vétele nélkül, és fordítva sem. Mind a kettő együtt kell, hogy járjon. És aki közületek valóban újjászületett, megtért ember, az tudja ezt, hogy a bűn a súlyos dolog az Isten szemébe, és azért én el fogok kárhozni. De a földi életemet is föl tudja emészteni az Isten átka. De amikor már ránehezedik az emberre, ez akkor már csak egy lépésre van attól, hogy Uram, könyörülj rajtam, kegyelmezz nekem, ugye, hogy Dávid kiált rögtön. Mert a haragod is súlyos, de a kegyelmed is súlyos, még súlyosabb a te irgalmasságod, könyörülj rajtam, gyógyíts meg engem. És még egy kérés hozzáfűzött, 5. versből ezt, tér vissza, Uram, segíts meg engem. Ez a tér vissza, ez, mint ugye Istentről olvassuk, hogy sokszor mondja az embernek, hogy térjetek meg, térjetek én hozzám, forduljatok vissza hozzám, ne háttal legyetek felém, hanem arcotokkal. És itt Dávid ugyanezt kér Istentől, hogy tér vissza, tér meg, Uram, én hozzám, mert miért? Azért, mert meghalok nélküled. Én nélküled semmi vagyok, nélküled elemésztetem, a bűnnek, a halálnak, a sátánnak a fogja vagyok. Tér vissza hozzám, olyan, mint egy SOS kiáltás Istenhez, nem? Hogy tér vissza hozzám, fordítsd felém a te arcodat, és tekints rám szereteteddel, megbocsátó kegyelmeddel, hogy meggyógyuljak. Na hát láttuk az első pontból, hogy Dávid milyen lelki állapotba zuhant, és akkor megértjük ebben a másodikban, hogy pontosan mit csinált ebben a lelki állapotában. Nagyon komoly bűnbánatra jutott, és kegyelmet kért Istentől. Ezért bűnbánati zsoltár ez. A harmadik pontomban azt szeretném külön aláhúzni, hogy mire hivatkozott Dávid. Miért mondja Istennek, hogy tér vissza hozzám, hogy könyörülj rajtam. Mire hivatkozik? Azt mondja a Zsoltárban, az 5. versből olvassuk, hogy tér hozzám kegyelmedből, vagy kegyelmedért. Ments meg engem kegyelmedből, vagy kegyelmedért. Itt a kegyelemnek a szava, testvérek, a héber szövegben az úgy hangzik, hogy hesed. Hesed. Ebből jön egyébként a hászidok, a kegyesek, a zsidóknak egy sajátos csoportja. Hesed. A hesed azt jelenti, hogy az a hűségnek a vonása. Amikor egy család tagjai egymásra néznek, akkor heseddel tartoznak egymás iránt. Hűséggel tartoznak egymás iránt. vagy ha van a zsidóknál szövetségese egy embernek, vagy egy népnek, szövetséget kötnek egymással, akkor ott is ezzel tartoznak egymással, a heszeddel. Ez több, mint a kegyelem, mint a bűnös iránti irgalom. Itt hűségről van szó, szövetségi hűségről. Ilyen igehely, ami megvilágosítja ezt, például Dávid, amikor Jonatánnal ugye nagy barátságban van, és mielőtt elválnának, Dávidot megeskedteti Jonatán, hogy majd ha te király leszel, akkor az én utódaimat megkíméled, és nem ölöd meg őket. És Dávid leteszi az esküt. És amikor Jonatán már nem él, és Dávid király, ott vannak a Jonatánnak az utódai. És mit csinál Dávid? Gyakorolja a heszedet. Kegyelmes ezekhez az emberekhez, és nem öli meg őket, nem öleti meg őket. Hűséges az eskühöz, amit tett a Jonatán barátjának. Hűséges a szövetséghez. Azt mondja egy másik Zsoltár, a 33. Zsoltár, hogy Isten heszedjével, kegyelmével tele van a föld. Kérem, ez mit jelent pontosan? Azt jelenti, hogy Isten Noéval szövetséget kötött, hogy nem fogja a földet elpusztítani többet özönvízzel. És hanem megtartja, mindig lesznek évszakok, és vetés, és aratás, és megy ez a természetnek a ritmusa. És azt mondja a Zsoltáros, hogy Isten hűséges ehhez, heszed ehhez a szövetségi ígérethez. Itt Dávid azt mondja, hogy Uram, én bűnös és ítéletre méltó ember vagyok, és nincs érdemem, amire hivatkozva kérhetnélek, hogy bocsáss meg, hogy ments ki engem, és fordulj felém. De egy valamire hivatkozhatok, nekem érdemem nincs, de valami van, a te heszeded, a te szövetségi hűséged. Te megígérted, hogy velem leszel. És erre appellál Dávid. Te megígérted, hogy megbocsátasz, hogy velem leszel, hogy felén fordítod az arcodat. Íme, tedd meg! Emelj ki engem most ebből a nyomorúságból, ahol te döntöttél engem, és jogosan. De most könyörülj rajtam, mert te vagy az én szövetségesem. És megígérted nekem, hogy velem leszel. Erre az isteni heszedre, erre az isteni hűségre, szövetségi hűségre hivatkozik, hogy ezért légy hozzám irgalmas. Ezért bocsáss meg nekem, ezért állítsd helyre a velem való kapcsolatodat. És olyan csodálatos testvérek, hogy mi is ugyanígy esedezhetünk. Isten velünk is az Úr Jézus Krisztus érdeméért köt szövetséget, vagy kötött szövetséget. Ő érte, fogadott be minket a társaságába. Ő értetett nekünk nagy ígéretet. Hát most kire hivatkozzunk, hogy essen meg rajtunk a szíve? Hát csak arra tudunk hivatkozni, hogy te voltál az, aki minket Jézusért elfogadtál. A te heszeded, a te kegyelmeddel könyörülj most rajtunk, és bocsásd meg nekünk a bűneinket. Így esedezünk az úrvacsoroztás előtt. Meg így esedezhetünk otthon is. És mindig csak erre tudunk hivatkozni. Az Úr Jézus érdemért, az ő vérért, az ő keresztjért bocsásd meg nekem. Azért kötöttél velem szövetséget. Tartsd fönn ezt a szövetséget, nem szolgáltam rá, nem érdemlem. Most se, ugyanúgy, hogy akkor nem érdemeltem, most se érdemlem, soha nem érdemlem. De ő érte, légy velem újra is, térjén hozzám, mert meghalok nélküled. És olyan, mintha ezek után Dávid egyébként még egy érvet felsorolna Istennek. Azt mondja a 6. versben, mert a halálban, a Seolban nem emlékezik rólad senki, és ott nem dicsér téged senki. Szinte azt mondja Istennek, Uram, ha fegyelmezésed következtébe elhullanék, meghalnék, a halottak közé kerülnék, a Seolba kerülnék, a sírba kerülnék, vagy a halottak birodalmába, mindegy. Ott nem emlékezik rólad senki, és senki nem dicsér. Ott még nem volt világos ez, hogy a halottakkal mi van a halál után. Ószövetségben vagyunk még. Krisztus előtt jóval, 1000 évvel. És akkor még az Isten kijelentése nem tette teljesen világossá, hogy mi van egy hív ember, amikor meghal. Sőt, egyáltalán egy nem hívőről is, ha meghal. A lelkével mi történik? Úgy gondolták ekkoriban még, hogy a halottak vagy a sírba vannak, vagy ha valahol is vannak, akkor ilyen, nem csinálnak semmit, egy ilyen passzív állapotban vannak. A halálban nem emlékezik rólad senki, mondja Dávid Istennek. A Seolban nem dicsér téged senki. Azt akarod, hogy oda jussak, hogy ne is emlékezzek rólad, hogy ne is dicsérjelek. Hát ha nem azt akarod, akkor tarts életbe, bocsáss meg, térjél hozzám, mert én megemlékezni akarok rólad. És tőlem megkapod a dicséretet és a magasztalást, amíg itt tartasz a földön, és aztán is. Értitek, hogy mintha ezzel is úgy érvelne, hogy Isten, te, aki szövetséget kötöttél velem, hát nehogy elengedj engem, mert ha elpusztulok, akkor nem fogok rólad emlékezni, és nem foglak dicsérni. De én azt akarom, és biztos te is azt akarod, ez a te érdeked, hogy engem életbe tarts, hogy emlékezzek rólad, és dicsérjelek téged. Értitek, milyen kedves nagyon. És komoly dolog ez, testvérek. Hát ne azért tarts meg engem, mert nem tudom, hogy... És ne azért könyörülj meg rajtam, hogy újra jó kedvem legyen, meg jól tudjam csinálni a dolgaimat, meg jól érezhessem magam a bőrömben. Ne ezért könyörülj, hanem hogy emlékezzek rólad, és dicsérjelek téged. Hát nem erre vagyunk teremtve egyébként? Mi is? Azt olvassuk az Efézusi levélben, hogy Isten arra teremtett minket, azt nem olvassuk, hogy emlékezzünk róla, de mégis hozzátérjünk, és magasztaljuk őt, legyünk az ő dicsőségének a maga. Ezért vagyunk teremtve. És mi már tudjuk azt, hogy tényleg itt a földön is ez a rendeltetésünk, hogy a szavainkkal, a cselekedeteinkkel, az egész valónkkal emlékezzünk az Úrra. Megemlékezzünk róla. Miközben senki nem emlékszik rá. Mert egy olyan világban élünk, ahol a bűnös emberek nem is emlékeznek Istenre. Nem akarnak emlékezni. És nem akarják dicsérni se őt. Mi meg megemlékezünk róla naponta és óránként és percenként, és dicsérjük a nevét, mert ez a hivatásunk. Hogy akármit teszünk, mindent Isten dicsőségére cselekedjetek. Akár esztek, akár isztok, mondja az apostol. Akármit cselekeztek. Hogy folytathassuk ezt. Ezért kérjük Istent. Látod? Joggal haragszol rám. Nincs érvem, hogy miért könyörülj rajtam, miért ér hozzám. Csak Jézusra tudok hivatkozni, akiért velem szövetséget kötöttél. Maradj velem, térjél hozzám, bocsáss meg, hogy megemlékezhessek rólad itt még az élők földjén, és dicsérhessem itt a te neved, és ha majd elmegyünk innen, ott is örökké ezt tehessük. És az utolsó dolog, testvérek, amit még kiemelnék, hogy Dávid bizonyságot tesz arról, hogy meghallgattatott. Teljes mértékben a Zsoltárnak az árszavai arról tanúskodnak, hogy Dávid teljesen biztos abban, hogy az Úr meghallgatta. Háromszor is elmondja, hogy az Úr meghallgatta, elfogadta imádságát. Lehet jelen időben és múlt időben is fordítani. Az Úr meghallgatta, elfogadta, befogadta imádságomat. Megbocsátott nekem, reám tekintett, helyreállította velem való közösségét, hogy megemlékezhessem még róla, és dicsőíthessem azzal, hogy uralkodok, hogy csinálom a dolgomat. És ez úgy biztat minket is, testvérek, hogyha mi imádkozunk az Úrhoz ilyen összetört szívvel, és a kegyelmére hivatkozunk, és arra, hogy szeretnénk még itt is dicsőíteni, majd ott is, de itt is még, akkor az Úr biztos meghallgatja a mi könyörgésünket, mert ima meghallgató az Isten, testvérek. Csak bátran kiáltsunk mindnyájan az Úrhoz ilyen összetörtségünkbe, amikor a bűneink miatt esetleg összetör minket Isten, és fegyelmez minket. És itt szenvedünk, meg itt fáj, meg ott fáj, akkor csak kiáltsunk. Jogos az ítéleted, jogos a fegyelmezésed. Vagy a kegyelmeddel éltem vissza, vagy a bűnt vettem félváról, Uram. Nem vitatom. Ez a baj, vagy az a baj, méltán ért utol engem, de most mit csináljak? Jövök hozzád. Kegyelmedből, könyörülj rajta, hogy emlékezhessek rólad, és dicsérhesselek. És akkor legyünk biztosak abból, hogy ez kedves az Úrnak ez a könyörgés, és meghallgatja ezt. Minden esetre, testvérek, egy különös dolog ez, hogy Dávid mindezek közben egyszer csak olyan meglepő a számunkra, egyszer csak váratlanul az ellenségeihez fordul. És azt mondja itt a Zsoltár végén, hogy távozzatok tőlem, mind ti bűncselekvők, és Megszégyenül majd, és igen, megháborodik minden ellensége, meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen. Úgy elgondolkozhatunk, testvérek, én is elgondolkoztam, hogy mit keresnek itt hirtelen Dávid ellenségei. Megint itt vannak ezek az ellenségek. Hát testvérek, úgy tűnik ebből a Zsoltárból, hogy Dávidnak a fegyelmezése érdekébe, annak érdekébe, hogy ő bűnbánatra jusson, hogy irgalmat kérjen Istentől, a szövetségi hűségre hivatkozó, és arra hivatkozó, hogy dicsérje őt, és megújuljon ebbe az egész kegyességébe, úgy tűnik, hogy Isten megengedte, hogy közel menjenek hozzá istentelen emberek, akik rágalmazták, támadták, és alattomos gonoszsággal vették őt körül. Amire ő nem szolgált, úgymond reá. Az előbb idéztem már a Simeit, aki ugye Dávidot látta, hogy menekül Jeruzsálembe, és akkor kiáltottan egy jó biztos távolságba, de elkezdett üvöltözni, hogy te vérszopó álnok ember, most megítél téged az Isten. És akkor Dávid hogy megalázkodott? Hagyjad, hagyjátok, megöljük, azonnal levágjuk a gazembe. Nem, hagyjátok. Az Úr mondta neki, hogy ezt csinálja. És Dávid magába száll. Az a benyomásunk, testvérek, itt ebbe a Zsoltárba is, hogy Dávid, amikor őt az emberek bántották, olyan emberek, akik lehet, hogy közel voltak hozzá, és ezek hozzájárultak ahhoz, hogy ő összetörjön, akkor ő ezekbe az emberekbe Isten eszközét látta. Hogy általuk fegyelmez engem, általuk büntet engem, általuk a Simeik által, meg a többiek által. Nem azt csinálta Dávid, hogy volt olyan is, hogy azt csinálta, hogy büntesse meg őket Isten. Majd azokról is beszélünk. De itt nem ezt kéri, hanem magába száll. És az emberi támadások közepette, akik megnehezítik a sorsát, megnehezítik az életét, nagyon összetörik őt, ebbe a helyzetbe magába száll, és azt mondja, hogy ezek az emberek Isten keze, eszközei, akik által engem bűnbánatra, hozzávaló igaz megtérésre sarkal. Értitek? Tehát ez egy nagyon-nagyon különös dolog, testvérek. Ilyenkor, ha így megtámadnak valaki bennünket, most maradjunk magunknál, megtámadnak minket emberek, így vagy úgy rágalmaznak minket, vagy hazudoznak ellenünk, vagy valami módon, hát kegyetlenül viselkednek velünk, akkor általában tényleg az szokott lenni, hogy mert ilyenek, olyanok, meg nem tudom micsoda. És nem az következik, elkezdünk rájuk panaszkodni, zúgolódni, visszaütni, vagy szenvedünk magunkba fordulva. De nem az szokott lenni, hogy a bűneinkre gondolunk, hogy Isten megengedte nekik, hogy így bánjanak velünk a bűneim miatt. És nem az a megoldás, hogy én most elkezdek rájuk haragudni, meg bosszút állok, meg így, meg úgy viselkedek velük, hanem az, hogy magamba szállok, összetörök az Úr színe előtt, és kérem az ő kegyelmét magamnak. Krisztusra hivatkozva, hogy emlékezzek róla, és dicsérhessem őt aztán az egész életemmel. Miután Dávid látja ezeket az embereket, és így látja, hogy Isten eszközei ők az én bűneim miatti megalázkodásomat elérendő, és a kegyelembe kapaszkodásomat elérendő, ezek után, miután eléri az Isten a célját ezekkel az emberekkel az ő életébe, ezek után azt mondja nekik, hogy most már menjetek innen. Most már távozzatok tőlem. Isten elérte a célját általatok. Most már nincs közünk egymáshoz. Igen, meghallotta a siralmam és panaszom, és mellém állt, helyreállította velem a közösségét, most már menjetek innen, húzzatok el, mondja nekik. Nem vállalok veletek közösséget, mi más úton járunk. Egy nagyon szép és tanulságos dolog ez, testvérek, hogy ha minket is így vagy úgy emberi eszközök által fegyelmez Isten, és emberek révén ér bennünket nehézség, és jutunk testi-lelki nyomorúságba, akkor összetörhetünk a saját bűneinkre emlékezve. és kegyelmet kérve Istentől, vele való kapcsolatunkban megújulva mehetünk tovább. És akkor ezek az emberek elvesztik már a jelentőségüket. Nehéz dolog ez, tudom, de az, hogy ezek az emberek egyébként Isten eszközei az életünkbe, az nem jelenti azt, hogy őket Isten nagy kegyelemmel fogja körülvenni. Most felidézem nektek, hogy Izrael ugye Isten ellen lázadt, és Isten figyelmeztette őket, és nem akartak megtérni. És Isten mondja, akkor majd jön a Nabukodonozor. Jön a babiloni fejedelem, aztán visz benneteket a fogságra. És ugye eljött Nabukodonozor, és úgy bánt Izraellel, hogy egy kicsit túllőtt a célon. Hát Nabukodonozor valahogy Isten felé fordult, de azért az Isten megbüntette őt. Mert igaz, hogy az ő kezébe volt egy pálványimádó pogány ember, az, hogy Izrael életébe felhasználta őt az Isten, nem azt jelentette, hogy ez őt utána felmentette, meg igazolta. Senkit nem igazol. Aki az Isten kezében ilyen büntető eszköz, mint Abszalom is volt egyébként Dávid életében, meg az ő emberei, akik vele tartottak. Ők Isten eszközei voltak, de ez nem igazolta azt, amit csináltak, egy pillanatig se. De Isten föl tudta őket használni az életébe. És Abszalomnak is meg kellett volna térni, meg a többieknek is, mert az Úr felkentje ellen lázadta. De Dávidot se igazolta az, hogy ő meg azt csinálta, amit. A lényeg, testvérek, hogy nem kell összehaverkodnunk nekünk azokkal, akiket az Isten az életünkbe küld, és megnehezítik a sorsunkat. És idegesek vagyunk miattuk, és gyűlöljük őket, vagy haragszunk rájuk. Nem kell velük összehaverkodni, de nem szabad itt megállni. Hanem észre kell vennünk, hogy ők is csak Isten kezébe eszközök, és minket akar maga előtt a porba kényszeríteni. A saját magunk bűneit akarja ránk terhelni, és nekünk ott nincs más teendünk, mint megalázni magunkat, összetörni. Kérni az ő irgalmasságát, az ő heszedjét, az ő kegyelmét magunknak. És ha Isten célt ér, akkor már nem kell ezekkel az emberekkel törődnünk. És el is fognak minket hagyni, és az Úr is el is viszi őket a látóterünkből. Hát egy különös dolog ez, és különös ez a Zsoltár is, testvérek. Láttuk, hogy Dávid milyen állapotba került, láttuk, hogy abban az elesett állapotában kiknek is volt szerepe, nem csak a lelki ismerete gyötörteit, hanem emberek kínozták. De ebbe a kínzottságába észrevette, hogy a bűneim miatt van, és fordul a kegyelemért, és megkönnyebbedik. Hát segítsen az Úr bennünket, hogy átélhessük ezt, amit ő is átélt az ő kegyelméből és szeretetéből. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk Jézus, hogy te tanítgatsz bennünket. Téged is úgy támadtak az emberek, ahogy támadtak, és te nem velük foglalkoztál, hanem tudtad, hogy Pilátus is, Kajafás is, meg a zsidó főemberek csak eszközök, akik által végrehajtatik az ítélet, a bűnösök ítélete rajtad a kereszten. Megaláztad magad, és vállaltad ezt az utat, és nem gyaláztad ezeket az embereket, akik gyűlöltek téged, és rágalmaztak, hazudoztak ellened mindent. Nem menti fel az őket, de minket sem ment fel. És nekünk is oda kell néznünk a keresztedre, és látnunk kell, hogy te emberektől adattál halálra, de igazából érettünk adattál halálra. A mi bűneinkkel okoztuk a te vesztedet, a te pusztulásodat. Köszönjük, hogy nem maradtál ott, hanem miután elvégezted az engesztelő áldozatot, föltámadtál és élsz. És köszönjük, hogy ha hiszünk benned, akkor minket is fegyelmezel, és olykor embereket ültetsz a nyakunkba, akik így vagy úgy nehezítik az életünket. Könnyeket okoznak, fájdalmakat, sebeket okoznak nekünk. És ők a te eszközeid, akik által bűnbánatra és a te kegyelmed megragadására akarsz minket eljuttatni, akár először, akár újra és újra. Szükségünk van erre a te fegyelmezésedre, a te büntetéseidre ilyenkor, hogy összetörjön a szívünk, és újra beléd kapaszkodjunk, újra rád bízzuk magunkat. És köszönjük néked, Úr Jézus, hogy mi már többet is tehetünk, mint Dávid, mert nem csak azt kérhetjük, hogy vidd el ezeket az embereket a nyakunkból, és hagyjanak minket békén, hanem imádkozhatunk érettük, könyöröghetünk érettük, hogy akiket így használsz az életünkbe, könyörülj rajtuk. Őket is vond magadhoz, őket is juttasd a te kegyelmednek, a te irgalmadnak meglátására, mert te engedted meg nekik, hogy azt tegyék, amit tesznek, ad, hogy észrevehessenek téged, és megtérhessenek te hozzád ők is. Köszönjük néked, hogy te tanítottál erre az indulatra is minket, áldott megváltónk. Kérünk téged arra, hogy segítsél bennünket, hogy így vagy úgy, de előtted újra és újra porba tudjunk hullani, meg tudjuk a szívünket alázni előtted. Tudjuk a te kegyelmedet kérni, mert mi arra szorulunk, anélkül se élni, se meghalni nem tudunk, elveszünk örökre. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk, és egyre tudunk hivatkozni a te könyörületedre. Krisztusért könyörülj meg rajtunk. Köszönjük, hogy drága a kegyelem, és köszönjük, hogy drága a te szereteted. Segíts, hogy ez hadd tanítson bennünket arra, hogy tisztán és szentül éljünk ebbe a világba. Hiszen kegyelmedről mondatik, hogy az arra tanít minket, hogy szentül éljünk ebben a világba. Segíts, hogy tudjuk ezt komolyan venni minnyájan, és úgy intézni dolgainkat, úgy élni az életünket, hogy az téged dicsőítsen. Köszönjük néked, hogy ma is tanítgattál minket a régi Zsoltár által, és kérünk arra, hogy hadd visszhangozzék a szívünkben, hadd legyen a miénk ez a Zsoltár is. Imádkozunk most hozzá gyülekezetünkért, hogy áldj meg minket, Urunk, látod, hogy ma presbitereket is kell választanunk, segíts ebben is, és adj bölcsességet minnyájunknak, lelked vezesse ezt az aktust itt közöttünk, légy velünk és segítsél bennünket, hogy jó vezetősége lehessen a mi gyülekezetünknek. Áld meg, kérünk, a betegeinket, a szenvedő testvéreinket gyógyulással. Könyörülj rajtuk, hogy a nehézségbe hozzá tudjanak fordulni bűnbánattal, kegyelmedet megragadva, tudják neked adni a szívüket és várni a te segítségedet. Köszönjük te néked, hogy imádkozhatunk nemzetünkért, népünk vezetőiért, hogy könyörülj meg rajtuk is, és vondd magadhoz a szívüket. Imádkozunk a háborúk sújtotta vidéken élő emberekért, magyarokért, ukránokért, zsidókért, palesztin nyomorult emberekért, könyörülj meg, Urunk, a szenvedőkön, vigasztald a gyászolókat. Könyörülj meg, hogy a bajban, a nehézségben téged keressenek az emberek. És te csöndesítsd a bosszúállásnak, a haragnak, a gyűlöletnek a lángjait. Könyörülj meg, és térítsd magadhoz ezeknek a honfitársainknak, vagy éppen tőlünk idegeneknek a szívét, lelkét. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket a te nagy irgalmasságodból. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg, testvérek! Jelzem, hogy ma délután házaspári találkozó lesz, házaspári kör lesz itt a templomban gyerekmegőrzéssel délután 4 órától. Jövő héten is a szokott időbe megtartásra kerülnek gyülekezeti alkalmaink, nem sorolom, szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alkalmainkra. Jelzem azt, hogy jövő vasárnap az Európa Rádió, ez a református rádió itt a Tiszántúlon, interneten fogható, jön ide és a jövő vasárnap istentiszteletünket fölveszi. Lesz egy keresztelő is, lesz az igehirdetés, játszik a harangzenekarunk is, úgy készüljetek, hogy lehet, hogy itt valami mikrofonokat helyeznek el, nem tudom, hogy ezt hogy csinálják, mint csinálják, de lesz valószínűleg egy pár idegen is közöttünk ebből a célból. Hirdetem azt, hogy ránk következő szombaton adventi gyermek délután lesz, tehát most következő szombaton délután 14 órától 17 óráig szeretettel hívjuk és várjuk a gyerekeket. A presbitereink közül, illetve a presbiter jelöltek közül még hátra van ma 5 rövid bemutatkozás, ezeket fogjuk most mindjárt még meghallgatni. Dr. Patakfalvi Zsolt, ifjú Pauk János, dr. Hanyesz István, Lupsa Tamás és Gyulai Gábor testvérünk mutatkozik még be pár szóval. Utána lezárjuk az istentiszteletet, és pár perc szünet után választói közgyűlést tartunk. Ha lehet, akkor kérlek, hogy ne menjetek el, maradjatok itt. Pár percet vesz igénybe ez, és megejthetjük a szavazó lapokon a szavazást. Majd a közgyűlés elején mindent részletesebben elmondok. Most azt kérem a testvérektől, a megnevezett testvérektől, hogy szépen jöjjenek ide, és ahogy az elmúlt vasárnap is láttuk és hallottuk, néhány szóba tegyenek bizonyságot, hogy kik ők, mik ők, mit szeretnének, kit szeretnének dicsérni, szolgálni. Zsolti, elkezded?
Kedves testvérek, Patakfalvi Zsoltnak hívnak. 93-ban kerültem Szegedre. Itt kezdtem el az egyetemi tanulmányaimat. Akkor kollégista voltam, és a Timóteus Társaság szolgálata nyomán kerültem ebbe a gyülekezetbe. Pár év múlva pedig megadatott, hogy itt lakhattam a melléképületben egyházfiként. Itt dolgozhattam 6 évig az orvosi egyetem alatt. Ez életem egyik legmeghatározóbb 6 éve volt, akkor ismertem meg feleségemet, Timit is. Jelenleg altatóorvosként dolgozom a Szegedi Klinikán. Isten végtelen kegyelmének gondolom, hogy itt lehetek immár közel 30 éve ebbe a gyülekezetbe. 6 évvel ezelőtt jelöltek először a testvérek engem presbiteri tisztségre. Akkor tettem református konfirmációs fogadalmat is. A gyülekezetet lelki otthonomnak tekintem, lelki családomnak. Szűkebb családomról, feleségem Timit már említettem, ővele 21 éve kötöttünk házasságot, 3 lányunk született. Szüleim több mint 10 éve költöztek Szegedre és kerültek ebbe a gyülekezetbe. Apukám jelenleg is itt hallgatja vasárnapról vasárnapra Isten megtérésre hívó szelíd szavát. Egyik kedvenc bibliai történetem, amikor Jézus az utolsó vacsora során megmossa a tanítványok lábát, majd ezt mondja: ha én az Úr, a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is ne kell mosnatok egymás lábát, mert példát adtam néktek, hogy miképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Tudtuk, hogy ez jelképes cselekedet volt, ez a szolgai lelkületét fejezte ki a mi Urunknak, és azt is tudjuk, hogy hol csúcsosodott ez ki a Golgotai kereszten. Jézus nem csak a lábát mosta meg a tanítványainak, hanem az életét is adta az övéiért értünk. Ezt a szolgai lelkületet látom itt sok testvéremben, a gyülekezetben, szolgáltak és szolgálnak személy szerint nekem is, de családomnak is évek óta, és mossák meg sokszor lelki értelemben a lábunkat. Hogy csak más ne említsek, itt nyerték el gyermekeim a létező legnagyobb kincset, és jutottak élő hitre a testvérek szolgálata nyomán is. Hálásan köszönjük ezt. Ezt a mesterünk által számunkra örökbe adott szolgáló munkát szeretném én is viszont végezni a gyülekezetben. Imádkozom, hogy számos bűnöm ellenére tegyen alkalmassá, ami megváltunk az ő dicsőségére való szolgálatra. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Mikrofonba beszéljetek. Jó. Közelebb menjetek a mikrofonhoz.
Köszöntöm én is a testvéreket. Ifjú Pauk János vagyok, sorban a középső Pauk János. Isten kegyelmének tudhatjuk azt be, hogy úgy mondhatjuk, vagy az az ismeretünk, hogy a Magyarországon élő összes Pauk János ennek a gyülekezetnek az aktív tagja. Közgazdászként végeztem egy szegedi bankfiókban, a kisalti osztálynak vagyok a vezetője, és hát ez virányi, vagy ezen alapuló ismereteimet itt a gyülekezetben már évek óta pénzügyi dolgoknak a könyvelésében igyekszem kamatoztatni, de közelebb áll a szívemhez az, hogy többet magammal a középiskolások között a kisifis körben szolgálhatok. Illetve egy másik kedves szolgálati területem is van, annak idején a mellettem ülő hölgy többekkel együtt azzal agitált, azzal rágták sokáig a fülemet, hogy lépjek be az énekkarba. Engedtem ennek a hívásnak, és hát valahogy ott ragadtam. Ezt az agitáló hölgyet meg feleségül vettem. Ennek jövőre már 20 éve lesz, úgyhogy mondhatjuk két évtized táblatából, hogy a énekkar is bejött, meg a házasság is bejött, hála legyen érte az Úrnak. Közben az Úr három gyermekkel ajándékozott meg bennünket, illetve hát a legnagyobb már nem is gyermek, őt is, vagy őket is ismerhetik itt a testvérek. És így a gyülekezet kapcsán az a Zsoltár jutott eszembe, a 133. Zsoltár, amiben Dávid arról tesz bizonyságot, hogy ímé mi jó és gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak, csak oda küld áldást az Úr és életet örökké. Hát erről tudunk mi is a családommal bizonyságot tenni, hogy tényleg ennek a világnak a sötétségében ez egy hatalmas kincs, hogy egy ilyen gyülekezetnek a tagjai lehetünk, lehetek már közel 4 évtizede, és az Úr ránk árasztotta és árasztja folyamatosan az ő áldásait, és hát itt van az örök életnek a beszéde, és csak a tanítványokhoz tudok csatlakozni, akik azt mondták az Úr Jézusnak, hogy hova mehetnénk, az örök életnek beszéde van nálad. Hát hova mehetnénk mi is, mint ide, ahol az örök élet beszéde van, ahol gyermekeink is ezt a beszédet, ezt az evangéliumot hallhatják, és ahol tényleg évtizedek óta tapasztaljuk az Úr áldását, meg a testvérek szeretetét, segítségét, türelmét, imádságát, amit ezúton is köszönök. És hát a tanítványokhoz már csak egy dologba tudnék csatlakozni, hogy hát ha ennyi jót kaptunk a gyülekezettől, az Úrtól, akkor mit tehetnénk más, mint hogy örömmel, meg hűséggel szolgálunk azon a területen, ahova éppen az Úr helyez bennünket, vagy amivel a testvérek megbíznak. Úgyhogy azt kívánom mindnyájunknak, hogy ezt a Dávidi örömet éljük meg ennek a gyülekezetnek a közösségébe, hála legyen érte az Úrnak. Köszönöm szépen.
Üdvözlöm a kedves testvéreket, Gyulai Gábor vagyok. Itt Szegeden dolgozom villamosmérnökként. Körülbelül 15 éve kerültem ide a gyülekezetbe. Akkor először a földi élet után a mennynek az örök élete csábított, de később értettem meg, hogy mindez Isten kegyelméből, Jézus áldozatáért lehetséges, és vallom, hogy nekem is, mint bűnös embernek szükségem van erre a megváltó és felemelő kegyelemre. Feleségemet is itt ismertem meg a gyülekezetben, másfél éve házasodtunk meg Eszterrel, azóta itt szolgálunk mind a ketten. Én a stúdióban igyekszem feladatokat ellátni, illetve Eszterrel a gyerek munkában szolgálunk. És köszönöm szépen a testvéreknek a jelölést, és köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszöntöm én is a kedves testvéreket, Hanyac István vagyok. Fizikusként végeztem az egyetemen, és most szoftverfejlesztőként dolgozom, így már 7 éve egy mérőgépeket gyártó cégnél. A gyülekezetbe 2008-ban kerültem oly módon, hogy egy gyülekezeti tag hívott, hogy jöjjek ide, és semmit nem tudtam az egészről, de aztán valahogy itt ragadtam, olyannyira, hogy hitre is jutottam, és konfirmáltam is. A konfirmációkról kaptam egy kedves igét, ez a Jeremiás könyvének 31. részének 3. versében van. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem rád az én irgalmasságomat. Nekem ez az ige azóta is nagyon fontos, mert ez azt tanította nekem, hogy az, hogy én idejöttem, az, hogy én meghallottam az igét, hogy reagáltam rá, az nem azért volt, mert rajtam múlott volna, vagy azért, mert a testvérek voltak nagyon jók, hanem ez Istenem múlott, aki ezt már akkor eldöntötte, amikor én még nem is ismertem őt. Ebben a gyülekezetben nekem nagyon fontos az, hogy itt értelmes módon tudunk az igéről beszélni. A szolgálatokon is értelmes tanításokat hallhatunk, és beszélni is tudunk ezekről, és nem köntörfalazunk. Például a mai téma is mondjuk, hogy bűnösek vagyunk, ez itt nem kerül elvejtésre, hanem ezekről szó van. Az, hogy én itt maradtam, meg hogy ott rengeteg kérdésre választ kaptam, abban is ennek nagy szerepe volt. Úgyhogy én ezt nagyon nagy előnyének tartom ennek a gyülekezetnek, és ez itt mindjártnak fontos. És ehhez kapcsolódik az egyik szolgálat, amiben a testvérek szoktak engem látni, mikor itt a mikrofon kábelekkel járkálok. Ez a stúdió szolgálata, mert hiszen ha jó tanítások vannak, legyen szó bármilyen szolgálatról itt, akkor azokat jó, hogyha meg tudjuk őrizni, illetve elérhetővé tudjuk tenni mások számára is, úgyhogy ez az a szolgálat, amiben én ezért nagyon szeretek részt venni. És a másik ilyen szolgálat az pedig az énekkar. Engem nem kellett hívni, én mindig is szerettem énekelni, úgyhogy ezért is csinálom ezt, illetve azért, mert az egy lehetőség arra, hogy megint csak bizonyságot tegyünk az Úrról, és el tudjuk azt mondani, hogy mennyire hálásak vagyunk neki az ő kegyelméért, úgyhogy engem ebben ez motivál legjobban. Köszönöm a testvéreknek azt, hogy jelöltek a presbiteri tisztségre. Erről még nem tudok mit mondani, lévén ezt még soha nem csináltam, de hogyha így alakul, hogy mostantól fogom, akkor én szeretném Istentől kérni a bölcsességet ahhoz, hogy ezt a feladatot is el tudjam végezni. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönöm.
Én is köszöntöm a kedves testvéreket, Lupsia Tamás vagyok, és én is most kaptam először ezt a megtiszteltetést, hogy jelöltek a testvérek a presbiteri tisztségre. 27 éves vagyok, és 27 éve Isten kegyelméből járhatok ebből a gyülekezetbe, vagy hát hála a szüleimnek, ők hoztak még az elején. 4,5 éve vagyok házas, itt a gyülekezetben, az IFI közösségében ismerhettem meg a feleségemet, Esztit. 17 éves koromban hallottam meg Istennek a hívását, és válaszoltam is az ő hívására. És hála legyen neki, hogy megismerhettem az ő kegyelmét, az ő szeretetét, az ő igazságát, az ő szentségét itt ebben a gyülekezetben. És hát már régóta mondhatom, hogy ez a gyülekezet nekem a második otthonom, itt az Úrnak és a testvéreknek a közösségében. És hát azt kívánom, hogy a gyülekezetünknek a vezetése és maga az egész gyülekezet lehessen egy olyan hely, ahol egyre inkább megismerhetjük az igaz Istent, beállhatunk az ő követésébe, vele közösségben lehetünk, így lehetünk egymással is szeretett közösségben, és így csendüljön ki ebbe a bűnös világban az ő, ebbe a bűnös világban az ő evangéliuma, az ő kegyelme, az ő gondviselő, megváltó, szerető volta. Pálnak a szavait hoztam, amik már hosszú ideje fontos szerepet töltenek be az életembe, a Filippi levélből, a 3. fejezetből. De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nékig dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek, a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen a bemutatkozásotokat, és Isten áldjon meg benneteket.